Eszter Profita könyvéből a harmadik rész így szól. Isten neveli népét. Ezt mondta nekem az Úr. Szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik az aszú szőlőt. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért, és másfél ómér árpáért, és ezt mondtam neki. Hosszú ideig fogsz nálam lakni, nem paráználkodsz, és nem leszel senkié, én sem megyek hozzád. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai és király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot. Remekbe fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Mielőtt meghajtanánk fejüket és imádkoznánk, szomorú kötelességem hirdetni a gyülekezetnek, aki még nem tudja, hogy a szeretteink közül ketten eltávoztak a héten, Sándor testvérünk a Bozsóki családból, és Lidiának és Eszternek a nagymamája. És szeretném, hogyha amikor imádságban legyünk az Úr elé, akkor megemlékeznénk azokról is, akik most gyászolnak, és akiknek az Úr szeretetére van szükség. Imádkozzon a gyülekezet. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te szereteted nem tőlünk függ. Nem attól, hogy mi mennyire vagyunk hülyek hozzád, hanem a te hűségettől. És köszönjük neked, ahogy te mindvégig hű voltál és hű vagy a te népedhez, Izraelhez. Úgy hű vagy azokhoz is, akiket Jézus Krisztusban a te gyermekeiddé hívtál. És köszönjük neked, hogy a testvéreink ott lehettek most előtted. Te magadhoz hívtad őket, és ez vigasztalja a mi szívünket. És kérünk, hogy a te szereteted járja át azoknak a szívét, akik most a gyász veszteségében, szomorúságában vannak. Tapasztalhassák meg, hogy jó az Úr, szereti a szenvedőt. És köszönjük neked, hogy te minden nehézségünkben, minden gyengeségünkben, minden fájdalmunkban ott vagy. Várod, hogy hozzád menjünk. Leboruljunk a te kegyelmet trónusához. És kijönthessük a szívünket neked. Köszönjük, hogy te meghallgatsz. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Áldott legyen ezért a te neved. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor készültem a mai napra, én azt gondoltam eredetileg, hogy ez egy nagyon könnyű Isten tisztelet lesz részemről, mert a téma Isten szeretet. És ha gondolkodom a különböző tulajdonságok, amit látjunk Istenben, azt kell mondani, hogy ez az egyik tulajdonság, ami az egyik legpozitívabb. De annak ellenére, hogy ez a legpozitív tulajdonság Istenről, mégis, amikor készültem, láttam, hogy volt egy nehéz oldal ennek az egésznek, és mindjárt fogunk látni azt, de először egy-vagy két bevezető gondolat, amikor beszéljünk az Isten szeretetéről. Az első dolog, amit szeretnék kifejezni, hogy az Isten szeretete sokkal több, mint csak egy érzés. Hanem az Isten szeretete ez maga kifejezi, hogy kicsoda Isten. Ma kifejezi azt, hogy Isten szeret minden embert. Nem lehet semmi kétség benne, hogy Isten szeret téged. És az az érdekes, hogy Isten szeret minket ugyanakkor, amikor mondhatom, hogy mi nem vagyunk méltó a szeretetre. Amikor a mi viselkedésünk teljesen ellentétes azzal, amit Isten kíván. az nem befolyásolja azt, hogy Isten szeret minket. Erről van szó, amikor mi beszélünk egy olyan szeretetről, ami feltételek nélkül. A Máté 5. részben, a 45. versben azt olvasunk, hogy Isten ad a napsütést, ő ad az esőt, és amikor adja ezt a gonoszokra és a jókra, az igazaknak és a hamisaknak. Isten kifejezi az ő szeretetét minden embernek. Nem csinálja azt, hogy amikor van nagy szárazság, és a hívő emberek imádkoznak, hogy legyen eső, hogy csak esik ott az én telkemen, és a szomszéd hitetlen ember telken nem. Nem, az Isten szeretette sokkal szélesebb annál. És ő szereti minden embert. Ugyanakkor, amikor mi beszéljük az Isten szeretetéről, nagyon fontos, hogy látjuk, hogy ez nem az Isten egyetlen tulajdonsága. Ez csak egy részét, ahogyan beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy milyen az Isten, nem lehet csak kiemelni az egyik tulajdonsága, hanem ezeket látni kell együtt. És amikor mi beszéljük az Isten szeretetéről, ugyanakkor mi azt látjunk, hogy Isten szent. És Isten igazságos. Az Isten szeretette kell fogni bizonyos egyensúlyban. Van két szélsőség, amikor mi beszéljünk a szeretetről. Az egyik szélsőség, amikor beszéljünk a szeretetről, az, hogy túl engedélyen. És abban az értelemben, hogy van egy olyan kép, hogy a szeretet akkor bármit inged. Bármit elfogad. Bármit. A másik szélsőség, amikor mi beszéljünk a szeretetről, hogy túl kemény. És van egy olyan kép a szeretetről, egy családban esetleg, ahol a szülők olyan szigorúak. A szülők mondnak, hogy a szeretet miatt csinálom ezt. De valahogyan az ember mégse érzi a szeretet. És a mi életünkben van a veszély, amikor mi próbáljuk kifejezetni a szeretet, hogy mi vagy az egyik szélsőségre menjünk, vagy a másikra. Vagy a szeretetben mi túl ingeriken vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem akarok beleszólni a másik ember életébe, mert az nem lenne szeretet. Amikor néha a szeretet valóban kell korlátokat szabni, mert az a legjobb annak az embernek. És Isten, aki szeret minket, ő fog kiállítani bizonyos korlátokat. A korlátokat, amit Isten ad, mindig azért adja, mert ő szeret. Isten soha sem egy korlát ad, mert ő gonosz. És ő valahogyan akar rosszat nekünk. Nem. Isten mindig a legjobbat akar nekünk. De ott van a másik veszélye a mi életünkben, hogy túl kemény. Nem vagyunk hálandó ingedni bizonyos dolgokat. Megint, ha az ember olvassa a Bibliát, vannak olyan helyzetek, amikor az ember üdlátja és úgy érzi, hogy az Isten szeretete nagyon kemény. Ahogyan ő bánik különböző népekkel. Ahogyan ő bánik a bűnnel. De mégis azt kell látnunk, hogy az Isten szeretet tökéletesen ott van az egyensúly. Amikor mi próbáljuk másolni azt, a mi életünkben mi sokszor hibázunk, és mi menjünk az egyik szélsőségre vagy a másikra. Isten nem. Szeretnék nézni két példát ma, amikor találkozunk az Isten szeretetével. Az első egy ószövetségi példa, amit a Péter felolvasott, a Hoseás könyvéből. Utána lesz egy másik példa az új szövetségben. A Hoseás egy olyan proféta volt, akik nem csak mondott valamit, hanem kellett mutatni az ő mondani valója, az ő életével. Az első fejezetben látjunk, hogy Isten ad egy feladatot Hoseásnak. És ő azt mondja Hoseásnak, hogy feleségül kell venni egy nőt, Gomer volt a neve. És itt a második versben a következőt olvasunk. Men vegy feleségül egy paráznőt. És legyenek gyerekeid a paráznőtől. A teológusok vitatkoznak erről, hogy amikor először Hoseás találkozott ezzel a hölgyel, akkor már volt parázna, vagy csak később az esküvő után. Valószínűleg csak az esküvő után volt. De ez annyira lett jellemző lett az ő életéről, hogy ő kapott azt a pecsét rá, hogy ő egy parázna. És azért látjunk itt az első fejezetben, hogy ő úgy van említette, hogy ő a parázna. Mert ez ami jellemző volt róla, akkor, amikor ezt írta. Akkor ez volt a köztudatban, hogy ő egy parázna. Hoseás ingedelmes volt. Ő feleségül vett Gomer, három gyerekük lett, az egy külön tanulmány, hogy látjunk milyen neveket adta nekik, nem fogom belemenni abba most. De miután született a három gyerek, a nő ott hagyta a férjét, és parázna lett. A második részben beszél arról, hogy ez a történet egy kép. A parázna nő Izrael, és a proféta Isten. És ebben a történetben, ebben a könyvben látjunk azt, hogy Isten kiválasztott Izrael. Lényegében mondhatjuk, hogy házasságot kötött Izrael. És ahelyett, hogy Izrael visszaadta azt a szeretetet Istennek, Izrael elfordult Istentől. A könyv a legtöbb része beszél arról, hogy hogyan fordult el Izrael, milyen dolgokban, milyen bűnökben. Látjunk egy folyamat itt. Látjunk az Izrael bűne, látjunk a paráznőr bűne, látjunk, hogy a bűn meg van ítélve, hogy az rossz, látjunk, hogy a bűnnek van következménye, és utána látjunk az Isten szeretet. Annak ellenére, hogy Izrael olyan messzere, mint Istentől, Isten tovább szeretette. És amikor végre Izrael az Izrael népe látta, hogy bűnben élnek. Amikor visszafordultak Istenhez, Isten kész volt megbocsátani őket, és újból befogadni őket. És a példában, amit felolvastunk a harmadik részben, ugyanazt a feladatot kapott Hósias. Hogy legyen egy kép az Isten szeretetéről. És Isten mondta Hóséasnak, hogy menjél, vásárold vissza a feleségedet. Azt jelenti, hogy kellett visszavásárolni a felesége olyan mély pontra süllyedt a bűnben, hogy rabszolga lett. Milyen könnyű lett volna Hósiásnak mondani, hogy elegem van. Ezt a nőt nem lehet szeretni az ő viselkedése miatt. Milyen könnyű lenni Istennek mondani azt volna. Milyen könnyű lenni Istennek mondani, hogy elegem van belőle. Én tovább nem fogok szeretni őt. Én tovább nem fogok szeretni téged, mert túl sok a bűn az életedben. A példában Hósiás visszavásárolta. Hósiás árat kellett fizetni, hogy ő visszakapjon azt a parazna nő, a kép, ami Istenról van szó, Isten is fizetett egy árat, hogy ő tudna visszafogni minket. Az árat, amit Isten fizetett, látjuk az Új Szövetségben, abban, hogy Jézus jött ebbe a világba. És Jézus fizette azt az árat, mert Isten annyira szeret téged. Bűnösök voltunk, de Isten az ő szeretetével kész volt megbocsátani. Milyen példa? Nem hiszem, hogy a Hósiásban volt egy olyan szeretet érzés, amikor ment a piacra az ő pénzével, hogy visszavásároljon az ő feleséget, aki parazna volt. De én azt mondom, hogy azért csinálta Hósiás ezt, mert ő szerette az ő feleségét. Nem az a érzése kell, amikor mi nagyon néha gondoljunk a szeretetről, hanem volt valami sokkal mélyebb benne. És az, ami Istenben van, ami sokkal mélyebb, az, hogy Isten szeret téged. És a viselkedésed és az én viselkedésem nem tud akadályozni azt, hogy Isten szeret téged. Ő kész volt fizetni az árat. Érted és értem. Az ára, amit ő fizetett, sokkal több volt, mint amit a Hósiás kellett fizetni. A Hósiás csak 15 ezerst kellett fizetni, és egy kis gabona. Isten adta az ő egyetlen fiát. Ő fizetett annyit, mert olyan nagy volt az ő szeretet. A Hósiás, ha gondolkodunk az Ószövetségről, az egyik legjobb példa arról, hogy milyen az Isten szeretette. Az Isten szeretette akkor is megvolt, amikor az asszony még bűnben volt. Isten úgy mutatta az ő szeretet fel, amikor mi még bűnösök voltunk, ami semmi nem volt bennünk, ami lett volna egy ok, hogy Isten azt mondja, hogy jó, én fogok megváltani. Én fogok visszavásolni. Azért csinálta Isten, amit csinált. Mert Isten szeret. Nézzünk most egy másik példát az Új Szövetségben. Egy példát egy kicsit jobban ismerjünk, mint az Ószövetségi. Az Új Szövetségi példa a Lukács evangélium a 15. részben találjunk, a 11. verstől, a tékozló fiú történet. Ismerjük a történet, csak egy-két verset olvasom most. Ezután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyom rám eső részt. Erre megosztotta köztük a vagyonat. Próbáljatok képzelni, ez az édesapja. És milyen érzés volt benne, amikor a fia oda ment hozzá. Egy fiú oda megy az édesapjahoz, és azt mondja lényegében, apu, nincs szükségem rád, de a pénzed azt kérem. Gondoljatok az az édes apja, hogy milyen fájdalom volt az ő szívében, amikor az ő fia ezt megtette. Nálam beszéltem egy vagy két ismerősömmel kint az Egyesült Államokban, és olyan helyzet alakult az életükben, az a jó, hogy mind a két helyzetben már túl vannak rajta. De amikor volt egy tékozló gyerek, amikor a gyerek döntése miatt elszakadt a kapcsolat, a család, a szülők és a tékozló gyerek között. Az egyik helyzetben egy fiatal lányról volt szó, úgy döntött, hogy akar férhez menni egy fiúhoz. A lány egy hívő családban növekedett föl, már mondta, kijelentette, hogy ő megtért, és hogy ő a Krisztusé volt. De utána belement egy kapcsolatba egy hitetlen fiúval. A szülők nem tudtak együtt érteni az ő döntésével. És a szülők adtak egy ultimátumot neki. A szülők azt mondtak nekik, hogy vagy mi, vagy a fiú. És a lány a fiú mellett döntött. Az fontosabb volt neki, mint a szülei. A szülők a következő másfél évben szenvedték, amikor a tékozó lány távol volt tőlük. Meséltek, ahogyan imádkoztak érte. Meséltek arról, hogy milyen tehér volt az életükben. Mert ők szerettek a lányokat, és a legjobbat akartak neki. A lány nem keresett őket egy fél év keresztül, miután elment otthonról. Utána néha-néha, és utána küldött egy meghívót az ő esküvőjére. A szülők nem tudtak, hogy mit csinálnak. Inkább azt mondtak, hogy mi nem tudunk menni arra az esküvőre. De az volt az érdekes, hogy az esküvő előtt egy hónappal a lány nővére férhez ment. És ez a tékozó lány jött a testvére esküvőre. És látta a szeretet. A családban a szülőktől a többi gyerek fele és a lány azt mondta, hogy én nem tudok férhez menni a szüleim nélkül. És szakította a kapcsolat a fiúval egy hónap az esküvőjük előtt. Miután szakított a fiúval, kiderült, hogy a fiú egy szélhámos volt. Kiderült sok mindent az életében, amit a szülők láttak, éreztek, de a lány nem. És utána, amikor ezek kiderültak, akkor a lány tudta megérteni, hogy a szülei miért tettek, amit tettek. Abban a másfél évben ezt a lány nem érezte azt, hogy a szüleim szeretnek engem. Amikor ők mondták nekik, vagy a fiú, vagy mi, a lány biztos azt mondotta, hogy ebben nincs semmi szeretet. De abban volt a szeretet. Abban volt a szeretet. Milyen könnyű nekünk úgy élni, mint ez a lány, a mi kapcsolatunk Istennél. Valahogyan mi úgy érzünk, hogy Isten nem szeret minket. Amikor a valóság az, hogy ő annyira szeret, csak néha látja azt, hogy a szeretetben szükség van arra, hogy valaki fegyelmez. A másik történet valószínűleg már meséltem. Az egyik unoka öcsém kint az Egyesült Államokban. Hasonló volt a helyzet az ő életében, amikor 18 éves lett, mielőtt tudta befejezni a gimnázium, ő úgy döntött, hogy a világ fontosabb neki, mint azt a hit, amiben a szülei próbáltak nevelni. Aki ismer engem, tudja azt, hogy a nővéremnek van 10 gyereke. Ő volt a második legidősebb a 10 között. És ők látták, hogy ő egy olyan életet él, ami teljesen ellentétes azzal, amit ők akartak továbbni a gyerekeknek. És azt a nehéz döntést kellett hozniuk, hogy azt mondták nekik, hogy tovább nem lehet itthon élni. Mert azt az életstílus, amit te hozol a házban, nagyon káros a testvéreinek. Az alkohol, a kábítószer, a bűnös élet. Az unokat öcseim a következő 2-3 évben lopás miatt, kábítószer miatt többször került börtönbe. Nagyon nehéz volt látni azt. Néha kérdőjeleztem azt, ahogyan a sogorom és a nővérem neveltek őt. És kicsit éreztem akkor, hogy túl kemény az a szeretet. Nem volt kérdés bennem, hogy szerettek őt. De másodszor, amikor a William Burton bekerült, akkor rájött, hogy ő rossz úton volt. És akkor, mint a tejkószó fiú, ő visszament a szüleihez. És ő bocsánatot kért, és ők, ahogyan Isten csinálja, adta neki egy második lehetőséget. Fél évvel ezelőtt a William befejezte az egyet. És ő most Istennel van. Próbáljuk képzelni egy kicsit, hogy milyen Istennek, amikor az egyik gyereke azt mondja neki, hogy Isten, amit te adsz nekem, az nem kell nekem. Én egy másikon úton szeretnék járni. Az, hogy Isten szeret, Isten érzi azt, amikor valaki visszautasítja az ő szeretet. Amikor a tejkószló fiú elment, az édesapja elengedte. Mi nem olvasunk itt, hogy hol volt az édesapja, amikor a fiú összeszedte az őszutcait, és elment otthonról. Valószínűleg az édesapjának össze volt törve az őszíve. De ő látta, hogy más nem tud csinálni. És ő elengedte az ő fiát. Azzal a tudattal, hogy lényegében azzal a tudattal, hogy a fia tönkre teszi az életét. De érdekes ebben a történetben, miután a fiú elment, és valóban tönkre ment az élete. A fiú úgy döntött, hogy ő haza fog menni. A fiú indult az úton hazafele, és szerintem végig, nem tudom, hogyan, milyen hosszú volt az az út, de ő végig gyakorolta, hogy ő mit fog mondani. Már volt egy olyan helyzetben, amikor mentél, és tudtál, hogy egy nagyon nehéz beszélés, megbeszélés lesz, és akkor végig gondolja, hogy hogyan fogok mondani, amit akarok mondani. Néha furcsa nekem, hogy mert magyarul kell gondolkoznom, hogy mit fogok mondani, és akkor egy kicsit többet kell gondolkoznom. Múltkor, amikor kint voltam az Egyesült Államokban, mentem valahova találkozni valakivel, és magyarul próbáltam, hogyan kell kifejezni, és utána, ezt nem kell csinálni magyarul, angolul tudok beszélni most, milyen könnyű lesz. De a fiú végig hazafele gondolkodott azon, hogy igen, én azt fogok mondani az édesapámnak, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellen. A 20. versben azt olvasunk, hogy és útra kelve el is ment az apjahoz, meg távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, eleve futott, nyakabarult, és megcsokolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak neveznek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzatok el már a legszebb ruhát, és adjatok rá, húzatok gyűrűt a kezére, és sárút a láb. Milyen érdekes. Az az irgalom, hogy benne volt az édesapjában. Amikor a fiú még távol volt, az édesapja látta. Látja, hogy ő hazajön. Az édesapja végig szerette. Isten végig szeret minket. És ő vár úgy, hogy amikor mi forduljunk hozzá, ő odafut hozzánk. És ő azt mondja, hogy gyerekem, szeretlek. Mielőtt tudna befejezni azt, hogy mondja azt, hogy vétkezte. Miller tudta mondani azt, hogy bocsáss meg. Az édesapja azt mondja, hogy ünnepeljük. Mert az édesapja szerette. Az édesapja hozta a legszebb ruhát. Egy olyan ruha, ami kifejezte azt, hogy ő a tisztelt vendég a házban. Ő arról egy gyűrűt a kezére, ami kifejezte azt, hogy neki van tekintve abban a házban. Amikor a tekozó fiú visszajött, ő nem lett másodrungú abban a családban. Az utolsó, amit adott, sárút adta a lábára, abban az időben a rabszolgák, akik dolgoztak ott, mezeglábban voltak. De aki fiú volt, az kapott sáru a lábára. Az édesapja azt mondta neki, hogy fiam, megbocsátom, te vagy az én fiam. Az édesapja szeretett. Isten így szeret téged. Ahogyan a tékozó fiú édesapja vár, nyitott kézzel. A mennyei édesatya vár minden embert. ő vár, hogy te fordulsz hozzá, és mondd neki azt, amit a te utolsó fiú mondja. Végkeztem. Kérek, bocsásd meg. És az édesapja azt mondta, hogy nem mondta azt, hogy jó, meglátjunk. Az édesapja a szeretetével visszafogadta, mint teljes mondjuk gyereke a családban. Ilyen a mennyei atya szeretette felénk. Mielőtt menjünk a harmadik pontra a vázáton, csak két szót szeretnék kiemelni tovább ebből az ige szakaszból, mert látjuk ebben a történetben, hogy két fiúról volt szó. Az egyik fiú a tejkozló fiú. A másik fiú az idősebb fiú, aki otthon volt végig. És amikor az egyik szolga oda ment az idősebb fiúhoz, és mondta neki, hogy mi történt, az idősebb fiú hogyan riagott? Örült abban, hogy a testvére hazajött? Nem. Mi azt látjunk itt, hogy az idősebb fiú harag volt az ő szívében. Úgy látjuk, hogy az idősebb fiú nem jól ismerte saját maga. Mert utána a 29. versben ez az idősebb fiú azt mondja, hogy soha nem szegtem meg parancsolatait. Ez az idősebb fiú a példázatban Jézus használta, hogy megítélje a farizeusokat. Azok a farizeusok, akik régóta ott voltak a zsidók között, akik azt mondták magunkról, hogy mi tartjuk a törvényt. A probléma ezek a farizeusokkal az volt, hogy megértettek a törvényt, de nem értettek meg azt, hogy Isten szeret. Nem fogtak fel, hogy milyen nagy az Isten szeretette. És ők lényegében próbáltak a külsővel megfelelni Istennek, ami lehetetlen. És az édesapja mondta neki, hogy nem érted meg? Ami az enyém, az volt a tiéd eddig. Én nem visszatartottam semmit. Ott volt rendelkezésedre ott. Az idősebb fiú nem fogta fel, hogy mennyire szeret őt az édesapja. Az édesapja úgy befejezi a mondani való neki. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Az öröm, amikor a tejkozló hazajön. Legyen egy nagy ünnepség. Isten szeret minket. Hogyan nyilvánul az Isten szeretette? Befejezésül két gondolat a János első levele, a negyedik rész, ahol olvasunk azt, hogy Isten szeretet. Azt olvasunk a 8. versben, hogy ő a szeretet. Ha tovább olvasunk, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretette, hogy egyszülött fiat küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő által. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiat, ingesztelő áldozatú bűneinkért. Mi az Isten szeretette? Az, hogy ő küldte az ő fiat. Azt olvasunk itt, hogy Jézus volt az ingesztelő áldozat. Ő volt az, aki meghalt, aki átvállalt a mi bűneink. Mert ő szeret téged. Ha beszéljünk az Isten szeretetéről, az egyik üzenet az, hogy Isten vár, hogy minden ember forduljon hozzá bűnbánattal, és ő megbocsát, és ő egy új életet ad. Ha folytatjunk, látjuk, hogy mi a helyzet azokkal, akik már hoztak ezt a döntést. 11. vers itt a János első levele 4. részben. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressünk egymást. Nagyon egyszerű a mi feladatunk. Szeretni egymást. Nagyon egyszerű. De mégis mindjárt tudjuk azt, hogy nem olyan egyszerű. Mert mi a saját erőnkkel mi nem tudunk szeretni egymást. Mi csak akkor tudunk szeretni egymást, ha mi menjünk vissza a forráshoz. És mi kapjunk azt a szeretet Istentől. És mi egy eszköz leszünk az ő kezében, hogy tovább adjunk azt a szeretetet. Befejezem egy példával. Lehetséges, hogy már ismertek ezt a példát, de lehetséges, hogy nem. Nem tudom, hogy ha ez egy valódi történet vagy nem, de jó kifejezi az Isten szeretette. Volt egy férfi, aki dolgozott egy folyónál, egy hídnál, egy olyan híd, ami elég alacsony volt, és amikor a hajók jöttek, kellett fölemelni azt a hídat, hogy a hajók tudtak átmenni. Ez egy vasúti híd volt, és utána, miután átment a hajó, kellett visszaleengedni azt a hídat, hogy a vonat tudna átmenni a hídon. Ő napról végezte ezt a munkát. Az egyik nap a fia ment vele dolgozni. És ő emelte fel a hídat, hogy egy hajó menjen át, és utána gyorsan kellett visszaengedni a híd, mert hallotta, hogy a vonat jön. És amikor kezdte visszaengedni a hídat, hallotta, hogy a fia kiabált. És a fia ott volt a fogáskerekek között. Az édesapja egy másik percben kellett hozni a döntést. Ha visszaemelem a híd, a vonat nem tud állni meg időben, és a vonat bemegy a folyóba, és nagyon sokan meghalnak. Ha tovább ingerem le a hídat, a fiam meghal. Történetben az van, hogy ő hozza azt a döntést, hogy tovább ingeri le a hírat. Az emberek a vonaton, amikor átmennek a hídon, nem is tudnak, nem is képzelnek, hogy milyen árat fizetett valaki, hogy ők maradnak életben. Isten ezt az áratot fizetett, hogy mi tudunk életben maradni. Vegyünk komolyan azt, az áldozatot, amit Isten hozott, értünk. Imádkozunk. Édes Atyunk, túl gyakran nem veszünk komolyan azt a gondolat, hogy Isten szeret. Nem veszünk komolyan azt a mondatot, hogy Isten szeretett. Segíts minket megérteni azt, hogy te mennyire szeretsz minket. Segíts minket, hogy tudunk követni a példát, amit Hoseas tudta csinálni, amit végül is a te koszló fiú csinált. Hogy alá veszünk maga, fejjel alá, és megteszünk azt, amit te vársz tőlünk. Köszönjük, hogy te nem vársz azt tőlünk, hogy mi a saját erőnkkel, a saját cselekedékeinkkel megfeleljünk. Hanem azt vársz tőlünk, hogy mi fordulunk hozzád. Alázattal elismerni azt, hogy mi nem vagyunk képesek. Hanem rá vagyunk szorulva arra az ajándékra, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy van új életünk. Jézus Krisztusban. Amen.